Tiszteletem, hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Robert Rihárd. Nagyon sok kedves hallgató megkérdezte már tőlem e-mailen, telefonon, levélben, hogy könnyű-e leküzdeni a félelmet a repüléstől. Igazából azt hiszem, hogy teljesen autentikus választ nem tudok adni erre a kérdésre, ugyanis én a kezdetek kezdetén, amikor elkezdtem még útifilmeket forgatni és turisztikával foglalkozni a 80-as évek végén, 90-es évek elején, akkor egyáltalán nem féltem a repüléstől, azóta már félek. És egy kicsit bevallom, hogy minden egyes felszállásnál szorongok, még akkor is, hogyha rengetegszer utazom repülőn. Mindezt pedig azért teszem, mert volt már néhány olyan élmény, amikor például Salt Lake City felett viharba került a repülőgépem, és az összes utas teljességgel már elnézést, de összehányta a fedélzetet és önmagát, sőt, volt már kényszerleszállás, és előfordult az is, hogy 200 méter légörvény miatt hirtelen leesett szinte a repülőgép. Tudom, hogy ezek mind megmagyarázhatóak, és lehet, hogy nem voltak túl veszélyesek sem, nekem viszont elég volt ahhoz, hogy egy picit azért fel- és leszállásnál szorongjak. Ráadásul nagyon sok pilóta ismerősöm is van, és köztük az egyikük elmesélte, hogy valójában, hogyha felszálláskor valami megkívásodik, akkor nagy valószínűséggel belefúródik majd a gép orral a betonba, de persze ez csak nem hivatalosan közölte. Minden esetre azért nem akarok rémizgetni semmit, és az Air France is úgy döntött, hogy nincs értelme rémülözniük az utasoknak. Ők még félelmetlenül stresszoldó tanfolyamot is indítottak Párizsban. Ez először egy olyan beszélgetést jelent, amikor az utas és a repülőgép egymás közti viszonyáról esik szó, és bármilyen félelmet okozó kérdést fel lehet tenni. Például, hogy meghibásodott hajtóművel is tovább tud-e haladni egy repülőgép? Nos, igen, feltétlenül, hogyha csak az egyik hajtóműve hibásodott meg. Aztán elmondják azt is az utasnak, hogy a repülőgép szárnyai olyan rugalmas anyagból készülnek, hogy gyakorlatilag törhetetlenek. Ezt követően repülési szakértők és pilóták magyarázzák el a repülés alapelveit a résztvevőknek, majd egy Airbus pilótafülkéjében szimulált repülés során az utas maga próbálhatja ki a repülőgép irányítását kritikus helyzetekben. Megpróbálhatja például, hogy tudja uralni a gépet légörvényben, vagy kényszerleszállás esetén esetleg technikai meghibásodáskor. A nagyjából 100 ezer megfelelő összegbe kerülő stresszoldó tanfolyam végén minden lehet egy valódi repülésen is, azért itt már nem lehet gyakorolni a katasztrófa helyzetet. Minden esetre az Air France munkatársai azt mondják, hogy ha részt vesz valaki ilyen tanfolyamon, akkor 85% az esélye, hogy azt követően már nem fog félni majd a repülőgépen. Létezik-e 7 csillagos szálloda? Kérdezik sokan. Az egyik hallgatónk arról is ír, hogy valójában csak 5 csillagos a hivatalos besorolás maximuma. Neki van igaza bizony. A hivatalos besorolásnál 5 csillagnál több nincs, még az 5,5 meg az 5 csillag plusz megjelölések sem szabványosak. A 7 csillagos és a 6 csillagos legendák tehát valójában nem a hivatalos minőségellenőrző és tanúsító intézetnek a jelölését jelentik, hanem például mondjuk egy másik intézet vagy alapítvány besorolását vagy maximum esetleg PR fogást. Úgyhogy az 5 csillag az a maximum, sőt, van olyan ország, ahol még csak nem is csillagozzák a szállodákat, például Görögországban ugye A, B, C, D, E minősítése van a hoteleknek. Nyilván, hogyha valamelyik szállodáról elterjesztik, hogy 7 csillagos, akkor az nagyon jó és nagyon szép. Most ugye az új milánói szállodáról híreztelik azt, hogy 7 csillagos, korábban a dubai Burj Al Arab szállodáról mondták, hogy 7 csillagos. Ez persze nem baj, ha valaki azt mondja róla, akkor nyilván az is. De hát, ha már a csillagoknál tartunk, akkor a Hidrop az új dubai víz alatti szálloda sem szeretne lemaradni, úgyhogy ők már úgy hirdetik magukat, hogy ők meg a világ első 8 csillagos szállodája lesznek nem sokára, mégpedig azért, mert a tenger alatt található a szobák többsége. A külföldi turisták Budapest újjászületésének lehetnek tanúi, hiszen tiszta város várja majd az elkövetkezendő időszakban a külföldieket. A fővárosi közterület fenntartó ZRT a váralagú csempe burkolatát is lemossa, a Duna hidakat is tisztává varázsolja, a városligeti milleniumi hidat szintén lemossák, és kiállítják a főváros főleg külföldiek által látogatott területeit, de ezen kívül itthon is takarítanak bőszen. A lakótelepeket is rendbe teszik a tavaszi nagytakarítás keretében, az Őrmezői, az Újpalotai, a Kelenföldi, a Havanna és a Békás-megyeri lakótelepet egyaránt rendbe rakják. A kínai után a világ második legnagyobb fala. Így hirdetik legalábbis a turisztikai szakemberek a horvátországi Ston és Mariston között húzódó falat, amelyet idén már lehet látogatni. a Stonyfall teljes rekonstrukciójával csak jövőre végeznek, de meghirdették, hogy most már látogatni lehet. 1333-ban még a Raguzai köztársaság vásárolta meg Stone települését, aztán oda is költözött 150 család, és még abban az évben elkezdték építeni a falat. Most már turista látványosság lesz a felújítást követően.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Nincs finomabb, mint a polipcsáp. Magyarázta a görög halász, miközben szájtát bámultuk, amint a hatalmas tengeri szörnyet a betonhoz csapdossa. Elég brutális látvány volt, őszintén szólva nagyon sajnáltam a polipot, de a halász szerint így nem csak a kegyelemverést kapja meg az állat, de a húsa is porhanyósabb lesz. Makrigiálosz tipikus görög falucska az égei tenger partján. A 80-as évek vége óta járnak ide magyar turisták, bár a közeli modernebb település Olympic Beach sok vendéget elvisz. Makrigiálosz viszont jóval nyugodtabb falucska, mint a modern üdülőrész. A széles, homokos part nem túl zsúfolt, a tenger kellemes és elég meleg már május végétől. Ha valaki korán kell, nem csak a polipfogást láthatja, hanem azt is, hogy a helybeliek miként szedik a kagylókat. Persze ne 2-3 centis apróságokat képzeljenek el. Az egyik kagyló héját elkértem a halásztól, hogy hazavigyem emlékbe, legalább 40 centi hosszú volt. Sajnos Budapestre érve már elviselhetetlen bűzt árasztott magából, úgyhogy kénytelen voltam az albérletet fürdőszobájában a melegbe tenni, hogy kitisztuljon. Ennek az lett az eredménye, hogy már nem csak a kagyló, hanem az egész fürdőszoba lett iszonyúan büdös, úgyhogy távoznom is kellett az albérletből. A kagylót viszont nem adtam, elástam a Margit szigeten, majd fél év múlva érte mentem, és bármi hihetetlen még megvolt, és a szaga is elment, úgyhogy megvan a biztos módszer a frissen szedett kagyló illatmentesítésére. Ez persze még akkor volt, amikor az egyetem padját koptattam. Azóta már makrigiálosz sokat változott, és nem csupán a halászok munkája érdekes, hanem még vidám park is szórakoztatja a turistákat. Persze, a híres görög tarnák még a régiek, a klasszikus görög zene felejthetetlen a számára. Ha pedig valaki nagyvárosra vágyik, akkor csak fel kell szállnia a buszra, és elutazhat Szalonikibe, ahol már nagyobb üzleteket is talál. A Halkidiki félsziget környékére autóval is el lehet jutni, de még buszos utak is vannak. Május végén, június elején egy 4 főnek megfelelő lakás pár ezer forint körüli áron megkapható, aztán persze július-augusztus már főszezon. A görögöknél csak arra vigyázzanak, hogy bizony a szervezés nem mindig az erősségük, mindenkit kárpótol azonban a napfény, a tenger és az őszinte vendégszeretet, no meg persze a finom görög falatok.